Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megújul a radiológiai osztály sátora Jóújhelyen, iskolaigazgatók összefogása kezdődött el Miskolcon, fontos támogatásokról döntött a 60-i képviselőtestület. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új képalkotó berendezés telepítése és ezzel együtt a radiológiai osztály felújítása kezdődik el a sátora-jóújhelyi Erzsébet kórházban. Szamosvölgyi Péter polgármester örömét fejezte ki az infrastruktúrális fejlesztés okán, amely mellett kiemelendő több új orvos érkezése is, akiknek lakhatási támogatásában az önkormányzat is szerepet vállal.
Egy vadonatúj CT telepítése van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a régi használt, de még egyébként működőképes CT helyett egy nagyon korszerű, nagyon modern műszer került beszerzésre az Erzsébet kórház számára, illetve nem az ő számukra, hanem a gyógyítás megelőzés kapcsán a térségben élő emberek számára. Így meg kell, hogy újuljon a mérete miatt és az elhelyezkedése miatt, az árnyékolása miatt az egész radiológiai szárnak. Ez a építészeti munka része a történetnek. Tehát ugye laikusok vagyunk, én is azt gondoltam, hogy van valami nagy terem, oda bekerül egy CT készülék, és onnantól kezdve áram alatt van és indulhat a munka. Nem. Nagyon-nagyon sok előírás van hozzá, hogy az a színvonalában és biztonságában megfelelően működhessen. Ezek az átalakítások folynak most éppen. De így az egész szárny megújul. Az átadási határideje a CT-nek, amikor működésbe helyezhető, az várhatóan január hónapban történik meg, tehát 3 hónap múlva durván mondhatjuk, hogy ez rendben van. Tárgyal a kórházvezetés a 2 új rezidenssel, úgy néz ki, hogy sikerül is megállapodni, az egyik neurológus, a másik pedig anesteziológus, mind a kettő szükséges sátor a Jóújhelyben. És itt még hozzáteszem azt is, hogy a debreceni és a miskolci orvosokkal, szülésznőgyászokkal pedig folyamatosan egyeztetünk, megy a munka, rendelési idő megvan, várják is a szülésre váró kismamákat, mert hogy van kapacitás, kiváló szakemberek dolgoznak, úgyhogy én azt hiszem, hogy nem érheti szó a ház elejét, és ezek mind-mind jó dolgok, és további orvosokkal is, ha jól tudom, az intézmény vezetése folyamatosan tartja, vagy veszi fel a kapcsolatot, és ezt egészen addig hajtani kell ezt a munkát, amíg nem érjük el azt az orvos létszámot, különböző szakterületeken más és más létszámot, ami a kórház kiváló működéséhez szükséges. Én szeretném még a polgármesterségem ideje alatt azt érezni, hogy a stabilitása 100%-os az Erzsébet kórháznak. Van szolgálati lakás, amit rendelkezésre tudtunk bocsájtani, több is van. Jó néhány van, 5 legalább, de ennek még nincs vége. Évvégéig szerintem még újabb 2 szolgálati lakásra lesz szükség. Ezek jó hírek, mert hogy orvosok jönnek. A feladat viszont adott, olyan állapotú lakásokat kell adnunk, ami megfelel az elvárásoknak, hiszen nem mindegy az, hogy kik élnek sátorajújhelyben, és az sem mindegy, hogy akik dolgoznak az Erzsébet kórház orvosként, azoknak megfelelő az elhelyezése.
Országszerte elindult az igazgatói mentorhálózat, amelynek Borsodobó-Zemplén vármegyei alakuló rendezvényét a Miskolci Matthias Corvinus kollégium székházában tartották. A program célja, hogy támogató szakmai közösségek jöjjenek létre az intézményvezetők között. A rendezvényre Miskolcról és a vármegyéből számos iskolaigazgató gyűlt össze, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és segítsék egymás fejlődését. A mentorhálózat szeptemberben indult, és mintegy 600 intézményvezetőt fog össze. A részletekről dr. Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos adott tájékoztatást.
Amikor megkaptam azt a feladatot, hogy a pedagógiai innovációkkal vagy a családbarát oktatási környezettel foglalkozzak, akkor elgondolkodtam azon, hogy az oktatás irányításom mellett mi azon, amivel segíteni tudok, és akkor arra jutottam, hogy én nagyon szeretnék az igazgatókkal együtt dolgozni, mert szerintem az igazgatókon múlik az ország teljes köznevelése. Hogyha ők jól végzik a feladatukat, ők jó iskolákat tudnak vezetni, ők jó óvodákat tudnak vezetni, akkor tudunk bevezetni innovációkat, akkor tudunk reagálni a társadalmi változásokra, akkor tudjuk erősíteni azt, hogy igenis legyen az oktatásunk családbarát, hogy minél emberibb legyen, úgyhogy én szeretnék nekik segítségként jelen lenni, én nagyon elismerem az ő munkájukat, nagyon nagyra tartom, nagyon nagy a feladatuk és a felelősségük, az elmúlt években is emberfeletti munkát végeztek, és én kötelességem megérzem, hogy mellettük legyek. 20 közösséget indítunk el ezzel a mentorhálózattal, vármegyénként, illetve Budapesten így jön össze a 20 csapat, és minden helyszínen az a cél, hogy a helyi adottságoknak megfelelően találják meg egymás között a jó gyakorlatokat. Tehát nem jövök ide és mondom el, hogy szerintem akkor leszel jó igazgató, ha ezt meg ezt csinálod, hanem ez abszolút alulról fejlődő folyamatként szeretném őket segíteni, egy kicsit ilyen katalizátorként funkcionálni ebben a folyamatban, amit erre a tanévre kitűzünk, annak a céljának megvalósításához, és azt szeretném, hogy ők megkeressék a problémákat, megkeressék a kérdéseket, meg tudják fogalmazni, és egymás között keressenek rá választ. És én azt az ígéretet tettem, hogyha van olyan kérdés, amire nem találnak választ, mondjuk stratégiába, kommunikációba, menedzsmentbe, bármiben, akkor ezt eljutatják hozzám, és akkor én annak megfelelően fogok nekik segítséget nyújtani, mondjuk egy szakembernek a bevonásával. Tehát ugye szerintem nagyon fontos, hogy ők maguk tudják majd meghatározni a tanév során, hogy mire van szükségük, milyen segítségre, és én ezt igyekszem biztosítani. 600 igazgató összesen az egész országból, és az idei tanévben elsőként általános iskolai és gimnázium igazgatóknak biztosítjuk ezt a lehetőséget. De már nagyon sorba állás, nagy az érdeklődés, úgyhogy már sokan kerestek óvodaigazgatók is, kollégium vagy alapfokművészeti iskola igazgatók is, úgyhogy ha most ezt jól csináljuk és jó eredménye lesz, akkor egész biztos, hogy a jövő tanévtől ezt ki fogjuk szélesíteni, és tovább fogom ezt a programot vinni. A fenntartóktól kértem egyébként segítséget, hogy ajánljanak igazgatókat. Vannak egyházi fenntartású iskolából érkezett igazgatók, de túlnyomó részt azért az állami fenntartású iskolákban érkeztek a mai nap is ide az igazgatók. Nagyon pozitív volt a fogadtatás, azért azt el kell mondjam, hogy ők nem nagyon tudták, hogy hova jönnek, és mi lesz. Így tudták, hogy ez egy mentorhálózat, meg ők már miután a 12. állomása a sorban, ők azért már a sajtóban tudtak erről olvasni, vagy akár az én Facebook oldalamon erről tájékozódni, tehát láttak képeket, videókat már az egészről, kézzel foghatóbbá vált, de szerintem azért nagy meglepetést okoztam nekik avval, hogy tényleg valaki nem ide jön és megmondja, hogy lesznek jók, mert mit csináljanak, hanem valaki ennek szabad teret ad. Jó volt a hangulat, jó volt a fogadtatás, és két részből állt ez a mai nap. Egyrészt én magam elmondtam, hogy mik az indítatások, mik azok a területek, amikről szeretnék beszélni, például ilyenek a szülőkkel való kapcsolattartás, a kollégáknak a motiválása, a belső innovációknak a fejlesztése, és azoknak, hogy hogyan tudnak teret adni. A második részben pedig egy pszichológussal dolgoznak együtt, akik egy tréningen vesznek részt az ideérkező igazgatók, és a pszichológus abban segít, hogy most így nagyon rövid idő alatt találjanak közös célokat, és elkezdjenek közösségként is működni.
Hatvanban az októberi testület ülésen a képviselők többek között arról is döntöttek, hogy támogatják a Brunswick óvoda, a Bajza gimnázium és a kórház alapítványait, emellett pedig az evangélikus egyházközséget és a 60-i babák életkezdését is segítik. A polgármester arról beszélt, annak ellenére, hogy milyen nehéz év ez anyagi szempontból a városnak, ők, ahol tehetik, segítik a 60-iakat. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
A 60-i képviselőtestületi ülésen az óvodai és iskolai alapítványokat is támogatták, emellett döntöttek a kórház és az evangélikus egyház támogatásáról is, és elindul majd a közvilágítás fejlesztése, Január 1-től változnak a belépők az uszodába, így a diák és a nyugdíjas jegy 1000 forintba kerül majd, 60 kártyával pedig 850 forintot kell fizetni. A Csányi úti piacon a parkolás árát 50 forinttal emelték, 400 forintba fog kerülni. Szó volt az ülésen továbbá arról, hogy a téli időszakban majd módosul az intézmény nyitvatartása annak érdekében, hogy a fűtéseken spórolni tudjanak. Ennek megfelelően a Grassalkovics Művelődési Ház december 22-től január 21-ig, a 60-i Lajos Múzeum pedig február 3-áig nem fogad majd látogatókat. A 60-i Galéria november 1-e és március 31-e között zárva tart. Az októberi testületi ülésen a képviselők döntöttek arról, hogy fejlesztések is lesznek, amelyet a közösségi költségvetésben megszavazott projektek keretében indítanak el. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Amikor hozzánk fordulnak. Ez lehet akár támogatási igény, vagy a szalagavatók kapcsán, különböző intézmények, vagy bármilyen más egyéb kérdésben mindig a lehetőségekhez képest maximálisan próbáljuk őket segíteni, és ez így lesz a jövőben is. Elmúlt évtizedben a város közössége lefektetett bizonyos szabályokat. Az egyik ilyen szabály pedig az, hogy együtt döntünk. Erről szól a közösségi költségvetés, hiszen itt az emberek javasolnak projekteket, ezeket mi kidolgozzunk, és utána újra szavaznak az emberek, hogy melyek azok a projektek, amelyeket ők valóban fontosnak tartanak. A közösségi költségvetés projektjein folyamatosan dolgozunk, elindultak a tervezések, és most olyan projektekről döntöttünk, amelyeknél egyébként már akár a kivitelezés is elindulhat. Folyamatban vannak ezek a projektek, és folyamatosan dolgozzuk ki őket.
Végül az időjárásról. Holnap a köd és réteg felhőzet helyenként csak lassan zsugorodik majd, másutt oszladozásokat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 9-10 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 10-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni, ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy a múlt új dalba kezd. Most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, játsszuk el, hogy nézzük az égre, némán mit ketten egymás szemében, élvezted végtelen a kékség, szavakban mérhetetlen mélység. Eljátszom, hogy minden rendben, mint ősz után a téli csendben, tavasz után a nyár melege, elmeséli, miért kezdtünk bele.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Előadássorozatot szervez az EGRI Fertálymesteri Testület. Kazincz Barcika visszanemtérítendő, rendkívüli támogatási igényt nyújt be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Ákos életművét bemutató filmvetítést, valamint közönség találkozót tartottak Egerben. Ezek mai műsorunk főbb témái. Előadássorozatot szervez az EGRI Fertálymesteri Testület, melynek célja, hogy jobban megismerhessék a városlakók Eger jellegzetességeit és lehetőségeit. Az első programot november 11-én tartják a Városháza üvegtermében 17 órától. A részletekről Várkonyi György Olivér, a testület főkapitánya szól.
Úgy érezzük, hogy az elődöknek a gondolkodását, munkáját folytatnunk kellene, és miután ők már 1931-ben megfogalmazták, hogy Eger értékei nagyon fontosak, feladatunk, hogy ismertessük meg a város lakókkal, és próbáljunk meg valamilyen jövőképet alkotni, úgy gondoltuk, hogy most már igazán eljött az ideje. Kicsit talán nehéz helyzetben is van a város. Minden jóval rendelkezünk, tehát mindig felszoktuk sorolni a történelmi múlt, a vár, a bor, a fürdő, a barokk belváros, és utána nézzünk körül, hogy mégsem fejlődik valahogy Eger, mindig pénzhiánnyal küzd, és így tovább. Úgy gondoltuk, hogy jelenleg szakértői szinten ezekkel foglalkozó embereket kérünk meg, hogy vessék fel az adott terület problémáit, és ők mit látnak, hogy milyen kitörési pontok vannak. Ementén szeretnénk elindulni. Hála Istennek polgármester úr a fővédnökséget elvállalta, sőt, Pozder Péter is ott lesz, aki, mint tudják, Breznay Imre dédunokája, és az ő családja rengeteg breznai emlékkel rendelkezik. Holnap Verók Attila kezd egy bevezető előadással, általánosságban beszél a kérdésről, Eger lehetőségeit felsorolva, és utána két hetenként építenénk be egy-egy előadást.
Kiket várnak ezekre a programokra?
Nyilván a fertálymestereket, hogy tegyék hozzá saját gondolataikat, hiszen az előadás után egy moderátor segítségével hozzá lehet szólni a témához. Várjuk a tevékeny egrieket, a gondolkodóeket, akik szeretnék, hogyha a város megmozdulna, jobban sikerülne, jobban lehetne itt élni, gazdagabb lenne ez a város, és várunk minden érdeklődőt, aki tenni akar a közösségért.
Képviselőtestületi ülésen döntött arról Kazincz Barcika város önkormányzatának képviselőtestülete, hogy visszanemtérítendő, rendkívüli támogatási igényt nyújt be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az összeg azonos a város területfejlesztési alapba előírt fizetési kötelezettségével, amely a versenyképes járások program miatt hozhatja lehetetlen helyzetbe Kazincz Barcikát. A részletekről Szitka Péter polgármestert hallják.
A vegyipari óriás is ott a 2023-as évben is úgy gondolta, hogy az adóelőleg megfizetésével egy nagyon jó évet fog abszolválni. Ugye a 23 tavaszán és őszén befizetett előleg gyakorlatilag, ami realizálódott ugye 24 májusában, gyakorlatilag látható volt az, hogy ugye a vegyipari ciklikusság tekintetében és ugye a világ vegyipari piacát is érintve egy jóval nehezebb év elé néz, ami egy nagyon erőteljes visszafizetési kötelezettséget is rót az önkormányzatunk számára, amit ugye a következő év 06.30-ra gyakorlatilag meg is tettünk, tehát igazából ez a pénz ez nem realizálódott nálunk, csak egy átmeneti ideig. Annak nagyon örülök, hogy mind képviselő úrral, amikor a tárgyalásokon voltunk, ugye Budapesten rögzítésre került az, hogy ugye nem a önkormányzati képviselő asszonyok, önkormányzati képviselő urak, vagy városvezetése, vagy városban lévő intézmények, cégek rossz gazdálkodása miatt kerültünk ebbe a szituációba, hanem gyakorlatilag egy adminisztrációs olyan jellegű hiba, ami értelemszerűen mondjuk a korábbi mondjuk törvénymódosítást megelőzően a különböző ilyen kodifikációs törvényi egyeztetési tárgyalásokon ugye nem bukott ki ilyen típusú problémaként. Maga a versenyképes járások elvonása az most novemberben várható, erre pontos szám, illetőleg adat nincs, hogy ez mikor várható, viszont ennek a kárpótlása, vagy pontosabban kiegészítése, ami enyhíti ezt a jellegű problémánkat, ami tulajdonképpen az igaztalanul, vagy nem megfelelően elvonásra kerülő összegnek a kárpótlása.
Az ülésen Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője tájékoztatást adott a testületnek az eddig megtett lépésekről, intézkedésekről, hangsúlyozva, hogy a város polgármesterével közös egyeztető tárgyalásokon a szaktárcánál is felismerték a probléma súlyosságát.
Biztosítottak is arról, hogy a helyi önkormányzat pénzügyeseivel kapcsolatban maradva ezt a problémát legkésőbb a november hónapban ezt orvosolni kell, hogy a város vagy fizetés képtelen legyen. Én csak azt tudom mondani, hogy és erre én garanciát is szeretnék vállalni, szoktam ígéreteket tenni, és azokat szoktam be is tartani, hogy Kazincz Barcika természetesen a megfelelő számításuk után azt a pénzösszeget, ami nehézséget jelent a működésben, ezt meg fogja kapni.
Közönség találkozóval egybekötött vetítést rendeztek a magyar poprock zene igazi ikonjáról az Agria moziban november 9-én vasárnap. Ákos, aki immár több mint 3 évtizede meghatározó alakja a hazai zenei életnek, egy portréfilmen keresztül szemlélteti élete kiemelkedő eseményeit. Az ember maradj, az Ákos sztori eddig című film megmutatja az embert, aki a reflektorfény mögött is hű maradt önmagához, hitéhez és családjához. 4 gyermekes édesapaként is töretlen lendülettel alkot. Ákos pályája során rekordokat döntött, több mint 1 millió eladott lemez, arany és platina lemezek, valamint teltházas aréna koncertek tanúskodnak kivételes munkájáról. Művészi tehetségét számos elismerés is kíséri, köztük Fonogram, magyar zenei díjak, az év hazai popalbuma, az év koncertje, az év hazai videoklipje, az év magyar rockalbuma, az év hazai klasszikus poprockalbuma. A filmben archív felvételeket, legendás slágereket, valamint őszinte vallomásokat láthatunk és hallhatunk, feltárva egy különleges életutat. A következő percekben a Kossuth díjas énekes dalszerző beszámol Egerhez köthető emlékeiről.
Ugye, amikor az ember annyit járja az országot, mint én, akkor majdnem minden városban felmerül ez a kérdés, de a mi családunk állandóan a Bükkbe járt kirándulni. Felső Tárkánytól is még kijebb volt egy Hosszú Völgy nevű erdészháza a Központi Statisztikai Hivatalnak, ahol a szüleim dolgoztak, és ebbe az erdészházba jártunk, betlakásos nagy kirándulásokra, úgyhogy az egész Bükköt bejártam, és ezért én Eger városán igen gyakran utaztam keresztül. Legutóbb egy nagy televíziós produkció egyik állomásaként az Egri Bazilikában forgattunk, úgyhogy sok olyan élményem van, ami a városhoz köt. Nem tudok egy szóban kifejezni semmit, mert a feleségem parodisztikusan szokta mondani, hogy te nem vagy a szavak ember, amivel arra utal, hogy szószátyár vagyok, történetmesélő vagyok. Tehát egy szóban nem lehet megragadni semmi lényegeset, de ha kényszerítő a helyzet, akkor a szeretet talán a legfontosabb szó. Ugye az négy isteni tulajdonság közül a legfontosabb, Szent Pál is ezt emeli ki a korintusiakhoz írt leve szeretet himnuszban, hogy a legfontosabb a szeretet. Tehát az, hogy valakinek a szeretetéből élünk, és bizonyos mértékig kötelesek is vagyunk ezt továbbadni. Erről a kötelességünkről gyakran elfeledkezünk, meg az indulatok gyakran elvezérelnek minket más irányba. De hát szerintem az, hogy engem ez az elv vezet, ez talán kimondatlanul kimondva benne van ebben a filmben is. Én most is fiatal vagyok, csak a testem 57 éves, tehát a szellemem az talán nem annyi, vagy sokkal idősebb, vagy sokkal fiatalabb, ez pillanatonként változik. Szerencsére a vadság az lekopott, tehát az a nyersesség, amivel az ember esetleg érdekeket sérthetett, vagy akarva, akaratlanul, inkább akaratlanul megbántott embereket, talán ez valamennyire ledörzsölődött, leráspolyozódott az én viselkedésemről. Igazából nem tudom, mert hiszen nem láthatom magamat kívülről, de remélni lehet, és én ezt remélem.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára rendezett háromnapos konferencia záró szentmiséjét Ternyek Csaba egri érsek mutatta be szombaton az Egri Bazilikában. A főpásztor lektorokat avatott, akik át a feladatuk, hogy az Isten igéjét a liturgikus összejöveteleken felolvassák. Az érsek a szentmise kezdetén köszöntötte a hitoktatókat, akik a háromnapos programon megerősödhettek hivatásukban és elkötelezettségükben. Az Úr adjon önöknek lelkesedést, kreativitást, bátorságot és nagy-nagy reményt a szívükbe, azért, hogy az evangélium üzenetével a fiataloknak ne csak az értelmét, hanem a szívét is meg tudják szólítani, fogalmazott Ternyák Csaba. Ezután a főpásztor azokat a férfiakat és nőket köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után ebben a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avatott. Homiliájában Ternyák érsek a hitoktatókhoz és a lektoravatásra készülőkhöz is szólt. Kiemelte, a Szentírás álma a figyelmünk középpontjában. Egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az ő szolgálatában. Szükség van erre a családoknak, az édesapáknak, édesanyáknak, szükségük van erre a gyermekeknek, a diákoknak, a hitoktatóknak, a felavatásra készülő lektoroknak, valamint a papoknak, és nekem magamnak is szükségem van erre az Istentől jövő megerősítése, hangsúlyozta Ternyák érsek. Hozzátette, a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, Jézus tanítását, az egyház életét, és a Biblián keresztül vezetik be őket az egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe. Ezután a főpásztor minden hívőt buzdított a Biblia mélyebb megismerésére és szeretetére, hiszen a Szentírás Isten élő szava számunkra. A Zsoltárok könyve alkotja a papi zsolozsmának, a mindennapi papi imádságnak a gerincét, és azt is, hogy ez a zsolozsmás könyv, amelyik a Biblia egyik fontos könyve, ez állt Jézus imádságainak a középpontjában is. Ez volt valójában Jézus imakönyve, olyannyira, hogy a kereszten is egy Zsoltárt imádkozott. Ternyák érsek a lektorokat, akik a liturgiában kapják meg megbízatásukat, az Isten igéjének a hírnökeinek nevezte. Ők az egyházban az egyházért szolgálnak, akik a feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítás alatt kell, hogy végezzék. Nem akármilyen szavakat ejtenek ki szájukon a felolvasók, hanem Isten szavát olvassák fel az egyház szent cselekményeire összegyűlt híveknek. Nagy reménységgel tekintek a szolgálatukra, mondta az érsek. A Biblia Szentlélek és a Szentírók együttműködésének a következménye. A sugalmazás, az inspiráció azt jelenti, hogy a szentírók írták le ezeket a könyveket, de a Szentlélek segítségével. Honnan tudjuk, hogy éppen ezek a könyvek a Szentírás könyvei? Az egyház a zsinaton választotta ki azokat a könyveket, amelyekben saját hitét felismerte, és ezek lettek a Biblia könyvei. Azt egyszer s mindenkorra deklarálták, kodifikálták, hogy ezek a könyvek, a Biblia könyvei, ezekben ismerjük fel a katolikus egyház hiteles tanítását. És a többi különvált testvéreink is ugyanezt a Bibliát használják. Ők is ebben ismerik fel hitüknek az alapját. Ezért olyan fontos számunkra, hogy tudjuk azt, hogy a Szentírás és a Szent Hagyomány különleges kapcsolatban állnak egymással. Előbb volt a Szent Hagyomány, és abból virágzott ki a Biblia. Az érsek buzdította a lektorokat, hogy elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét napról napra egyre jobban elsajátítsák és megvalósítsák saját életükben is. Kérte őket, hogy szolgálatuk előtt mindig készüljenek fel a sekrestjében, és olvassák át azt a szakaszt, amelyet olvasnak, hogy méltó módon szépen artikulálva tudják felolvasni azt, úgy, hogy mindenki számára könnyűvé tegyék annak a szövegnek a meghallgatását, megértését és a szívükbe való befogadását. A szentbeszéd végén Ternyák érsek köszönetet mondott Dolhai Lajosnak, a hittudományi főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektoravatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. Majd a főpásztor kérte az urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát. Az ünnepi liturgiában 45 férfi és 2 női lektort avatott az egri főpásztor. Véget ért tehát az Egri Főegyházmegye katekétáinak szervezett háromnapos konferencia, melynek mottója a jubileumi szentévhez kapcsolódott. A remény zarándokai motto arra utal, hogy a hívő ember zarándok ezen a földön, folyamatosan halad a végső cél, az Isten által megígért örök élet felé. Erről szóltak a konferencia előadásai, szekcióülései, hogyan lehet különböző közösségekben a szolidaritás és a testvériség szellemében egymást támogatva lelki megújulással haladni azon az úton, amelyet Isten kijelölt számunkra. Szabó József Miskolc diósgyőri plébános beszélt a család lényegéről. A család minden élet forrása, a szeretetre megtanító közösség, amely továbbadhatja a tagjainak a valódi reményt. A családi szeretet a megváltás helye, ami megszabadít a fájdalmaktól, szeretetlenség érzésétől, de ez is csak töredéke annak, amit Isten ad nekünk. A földi szeretet sosem teljes, a csalódás hozzátartozik az életünkhöz, de kell lennie egy feltétel nélküli szeretetnek, ami minden reményünk alapja, ami megváltást hoz számunkra. Ez pedig az Isten szeretete, amely tökéletes és örök. Ez a hívő ember reményének alapja. Mindannyian látunk a környezetünkben széthullott családokat, rengeteg nehézséget, szenvedést, ilyenkor nehéz megtalálni a reményt. Szükség van a mindennapi szívbeli megtérésre, hogy Isten üzenetét, ígéretét hitelesen tudjuk továbbadni a ránk bízottaknak. Arra biztatta a hitoktatókat, hogy merjenek a világ felfogásával szembe menni, bízzanak a jó Istenben és ragaszkodjanak hozzá. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke előadásában arról beszélt, hogy hogyan jelenik meg a remény az iskolában. Mint mondta, mindenben és mindenkiben felfedezhetjük, maguk a gyermekek a reményt jelentik, a mindenhol jelenlévő Krisztus hordozza a reményt, a fejlődésbe, életszentségben való növekedésbe vetett hit, az elkötelezett pedagógusok és a remény hordozói, a velünk egy irányba nevelő családok, az egyházi év, az ünnepek, egy gesztusunk, mosolyunk is a remény hordozója. Rámutatott, hogy a katekéta akkor lehet a remény hordozója, ha hívő, imádkozó ember, aki találkozott már Istennel, van vele személyes kapcsolata, olvassa, imádkozza és életre váltja a Szentírást, és szívesen van az Eukarisztia közelében. A felkészült katekétát érdekli az iskola, ismeri a katolikus egyház tanítását, ismeri és használja a pedagógiai módszertan eszközeit, maga is állandóan tanul másoktól, megszólítható, közvetlen kapcsolata van a rábízottakkal, hiteles, tehát a gondolatai, a szavai és a tettei egységben vannak, és példakép a diákok számára. Dr. Szabko Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője, Csepellényi György pálos vértanú boldogavatási eljárásának egyházmegyei posztulátora, Szentek és Boldogok címmel tartott előadást. Sipos Edita, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanára gyermekbibliák kutatásával foglalkozik. Rámutatott, hogy a gyermekbibliákat vagy szereti valaki, vagy nem, de szinte minden felnőttnek vannak róla gyermekkori emlékei. A Szentírással való első találkozás nyomot hagy az emberben, így fontos, hogy ez a találkozás vágyat és ragaszkodást ébresszen benne. A gyermekbiblia feladata, hogy visszatükrözze a Szentírás gazdag istenképét, az Isten és az ember kapcsolatát a történetek és az illusztrációk segítségével. A szekcióülések alkalmával négy területen mélyíthették el a témát a résztvevők. Szabó József a hitelesség és a példadás szerepét járta körül. A katekéták hitelességéhez elengedhetetlen egy személyes, mély Isten kapcsolat, és hogy őszintén azt adja a körülötte lévőknek, amilyen van, ebbe beletartoznak a lelki élet harcai, kísértései, nehézségei, amelyeket fel tud vállalni, és arról is tanúságot tesz, hogy mit jelent számára az Istennel, Istenben való élet. A kiinduló pont a saját Isten kapcsolat rendbetétele. A Jézus szíve nővérek arra keresték a választ, hogy hogyan lehet az imádságra nevelni a gyermekeket. A kassai születésű Péterfi Ida nővér által 1940-ben alapított közösség tagjai ismertették sajátos kateketikai módszerüket, a különböző előadási technikákat, amelyek a hitoktatás szemléletesebbé, élményszerűbbé és hatékonyabbá teszik a gyermekek életében. A nővérek legfőbb apostoli tevékenységei közé tartozik a hitoktató képzés. Rendszeresen tartanak továbbképzéseket, rekollekciós napokat felnőtteknek, valamint ifjúsági és gyermeklelki gyakorlatokat. Zsemlényi Katica, a Magyar Kultúra lovagja, a székesfehérvári Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezető karnagya az éneklés szerepét hangsúlyozta előadásában, és közös éneklése hívta a hitoktatókat. Arra biztatta a katekétákat, hogy éneklés közben törekedjenek arra, hogy a zene és a lelki élmény együtt szülessen meg. Az egyházi zenei kincsünk megőrzésére a szép, tiszta, artikulált kiejtésre hívta fel a figyelmet. Lóczi Tamás arról beszélt, hogy a hitoktatás során felébredhet a papi szerzetesi vagy a családi élet hivatása. A tanórák és bármely iskolai program rámutathat arra, hogy milyen gazdag az egyház, hogy az elköteleződésnek a sokszínűségét felkínálja. Felvázolt olyan jó gyakorlatokat, amelyek segítenek a katolikus iskolák és a plébániák közötti kapcsolatfelvételt és a kapcsolatok ápolását. A diákok számára pedig családfaj és saját plébániájuk történetének felkutatása, védőszentjeik ismertetése segíthet megismerni saját magukat és a közösségüket. A konferencia záró szentmiséjét Ternyek Csaba egriesek mutatta be a bazilikában. A főpásztor köszönetet mondott a kateketikai iroda munkatársainak a konferencia szervezéséért. Arra biztatta a katekétákat, hogy ne csak a fiatalok értelmét, hanem szívüket is meg tudják szólítani az evangélium üzenetével. Mint mondta, a szolgálathoz szükség van bátorságra, kreativitásra, lelkesedésre és reményre, ehhez kérte az Úr megerősítő kegyelmét. Az Egri Főegyház megyében jelenleg 350 katekéta van, közel 50 ezer gyermeket igyekeznek Istenhez vezetni. November 12-én temetik el dr. Katona István bressellói címzetes püspököt, nyugalmazott egri segédpüspököt, nagyprépostot, az egyházmegye nesztorát. Jelmondata: maradj velünk, Jézusunk. Temetése tehát szerdán lesz az egri bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos Isten irgalmasság ügyét, felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett persejbe tehetik, illetve a főegyházmegyei alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a Szent István Rádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bercesi András, Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Irmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Játszadozhattam én, és álmodozni tudtam az előtt. S hogyha fáradt voltam, akármikor kaptam pihenőt. Kiskoromtól oktatott és fellevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Hogy élek, még meg sem köszöntem, hogy áldoztál rá.
és felnevelt két ember. Az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Még meg sem köszöntem, hogy élek. Még meg sem köszöntem, hogy gondoltál rám. Meg sem köszönhetem, helyette dúgolod neked egy dalt, ahogy te hajdanál. Most mindezt köszönöm neked, anyám.
A régió sportja.
Két debreceni és négy berettyóújfalui futszalos került az EB-re készülő válogatott keretébe. A miskolci honvédese színeit képviselő Büki Ádám sífutásban kvótát szerzett a 2026-os Milánóban és Cortina di Ampezzo-ban megrendezendő téli olimpia küzdelmeire. A debreceni sportiskola extrém sport szakosztálya csatlakozott az országos élménysport diákoknak elnevezésű programhoz. Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Két debreceni és négy berettyóújfalui futszalos került az EB-re készülő válogatott keretébe. A januári Európa-bajnokságra készülő magyar férfi futszal válogatott holnap és holnap után Litvániát fogadja edzőmérkőzésen. A Magyar Labdarúgó Szövetség közösségi oldalának híradása szerint a meccseknek az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnok ad otthont. A nemzeti csapat a kontinens tornán január 24-én Lengyelországgal, 27-én Portugáliával, 29-én pedig Olaszországgal találkozik Ljubljanában. A csoportkörből az első két helyezett jut tovább. A miskolci honvédese színeit képviselő Büki Ádám sífutásban kvótát szerzett a 2026-os Milánóban is Cortina di Ampezzo-ban megrendezendő téli olimpia küzdelmeire. A kiváló sportoló minden valószínűség szerint a veszprémi Kónya Ádámmal együtt képviselheti majd hazánkat az ötkarikás játékokon. Büki Ádámot hallják.
Szerencsére azért már a szezon felénél, háromnegyedénél éreztük, hogy ez sikerülhet, és hogy meg lesz, és hogy kettő kvótát tudunk szerezni Magyarországnak. Nyilván a világbajnokság után, amikor a basic kvóta, azaz az alap első kvóta biztossá vált, akkor mondhattuk azt, hogy na jó, akkor innentől már tényleg valószínűleg rendben leszünk, úgyhogy onnantól egy kicsit nyugisabb volt. Összességében egy nagyon, nagyon jó szezonunk volt. Gyakorlatilag az összes lehetséges versenyt bevállaltuk. Ez végül is így 28 világkupa verseny, illetve az 5 világbajnoki szereplés volt. Nekem a Tour de Ski-ről maradt le egy pár szakasz, mert ott 17 másodperc hiány kiestem egy szakaszról, amit hogyha nem csúszok ki 20 kilométeren 17 másodperccel, akkor gyakorlatilag még minimum 3 szakaszt tudtam volna futni, illetve a világbajnokságon betegség miatt egy sprintet hagytam ki, de gyakorlatilag ennyi volt, ami úgymond kimaradt, ezen kívül tényleg minden mást végigfutottam. Én eleve egy kicsit másképp álltam ehhez a szezonhoz, mert így munka mellett nagyon nehéz volt az, hogy most egyéni eredményekre koncentráljak, hogy esetleg egy-egy versenyen jobb pontszámot, néhány helyezéssel jobbat érjek el. Ez csak akkor lett volna lehetséges, hogyha folyamatosan csúcsra járatom az edzést, és fennállt volna annak a veszélye, hogy többször is akár lebetegszem a szezon folyamán, és ugye ezt nem akartam kockáztatni, hogy mondjuk egy versenyen 4-5 ponttal többet gyűjtök, és utána a következő 2-3 kimarad, mert esetleg lebetegszem. Úgyhogy inkább emiatt egy ilyen óvatosabb megközelítéssel mentem neki az egész szezonnak, hogy ne betegedjek le, hogy egészségesen végig tudjam versenyezni. Az is se teljesen sikerült sajnos a szezon végére, de azt mondom, hogy összességében sikerült megvalósítani, amit elterveztem, sőt, még volt egy-két jobb eredmény is, úgyhogy így abszolút jól kezeltük ezt szerintem. Most úgy kezdjük érezni, hogy célegyenesben vagyunk. Ugye azért még van jó néhány hónap az olimpiáig, ami nagyon kemény munka vár ránk, úgyhogy még nincs ez a szusszanunk, és akkor na végre, de azért a nehezén talán már túl vagyunk. Azért tényleg gyakorlatilag utoljára a Salt Lake City olimpián volt ilyen nagy magyar csapat, mert ugye a lányok is szereztek 2 kvótát a világbajnoki szerepléssel, és így összesen biztosan lesz 2 férfi, 2 női sífutó a téli olimpián, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker a sportágunknak. A 2 kvótát azt Magyarországnak szereztük, ezek nem névre szólóak, tehát gyakorlatilag azt majd ugye január 19-én a Magyar Szövetség fogja adni a nevezést, hogy kiknek kívánja ezeket a kvótákat odaadni, és kik fogják felhasználni. Tehát gyakorlatilag akkor fog véglegessé válni, hogy kik jutnak ki az olimpiára, illetve én mindig azt mondom, hogy amikor már a repülőgépen ülök, akkor azt mondom, hogy kijutottam. Addig azért ezekkel mindig óvatosan kell fogalmazni, de igyekszünk ezt a... Nyilván ez egy nehezen megfogható dolog, hogy hát az országi a kvóta, de igazából ennek az a lényege, hogy vannak különböző szintek, vagy a szövetség válogató versenyeket rendezhet. Na most jelenleg gyakorlatilag Kóny Ádámmal kettőnknek van meg az erősebb szintje, hogy minden versenyszámban nevezhetők vagyunk az olimpiára, és ez azért jó eséllyel így is fog maradni, úgyhogy emiatt is reménykedhetünk, hogy végül is a 2 kvóta tulajdonosai mi leszünk, de nyilván ezért nagyon meg kell dolgoznunk, hogy minket nevezzenek a végén. Úgyhogy azért ez ad egyfajta motivációt, persze ad egy nyugodtságot is, úgymond, hogy nem kell feltétlenül most amiatt izgulnunk, hogy itt biztos vérre menő válogató versenyek lesznek, hanem egy nyugodt felkészülés, és hogyha talán így a tél elején már tényleg sejteni fogjuk, hogy na akkor most már lehet célzottan az olimpiára fókuszálni, odaidőzíteni a formát, nem kell válogató versenyekkel plusz nyomást tenni magunkra, hanem olyan felkészülési versenyeket tudunk beiktatni, amik abszolút a minél jobb olimpiai szereplést vetítik majd előre. Én alapvetően szeretnék minden számban, ha már megvan a jog, elindulni. Most így hirtelen nem is tudom, hogy sorrendben hogy jönnek, tehát nyilván a 10 km skatingre szeretném a legjobb formámat, meg ott tudom szerintem a legjobb eredményt elérni, tehát azt mindenképp kiemelten kezelném. Lehet, hogyha mondjuk, mit tudom én, előző nap van egy olyan verseny, mondjuk egy 20 km siatlon, ami valószínűleg nem lesz előtte, de hogyha mondjuk az ott van előtte, akkor azt lehet, hogy kihagyom, vagy tényleg, hogyha szakmailag indokolt, akkor nyilván például egy siatlonhoz még nekem is még fejlődnöm kell, hogy azt úgy be tudjam vállalni, hogy ott tényleg egy jó eredményt tudok elérni, meg a többi számra is külön rá kell készülni, de alapvetően szívesen elindulnék minden számban.
A Debreceni Sportiskola extrém sport szakosztálya csatlakozott az országos élménysport diákoknak elnevezésű programhoz. A Debex extrém sportparkban próbálhatják ki a gördeszkázást a gyerekek. Elsőként a Lillatéri Általános Iskola kapcsolódott be a programba. Víg Tamást, a Debex vezetőjét hallják.
Az érmek program az nagyon sokat segít nekünk abban, hogy népszerűsítsük Debrecenbe a gördeszkázást, hiszen a helyi gyerekek lehetőséget kapnak, hogy osztályonként eljöjjenek hozzánk a parkba, szakmai vezetéssel, az edzésen kipróbálhassák a gördeszkázást, és hogyha megtetszik nekik, akkor a hétköznapokban visszatérhetnek hozzánk.
Az extrém sport alapjaival ismerkedhettek meg tehát a gyerekek. Ha a foglalkozásokon megtanulják a stabil állást a gördeszkán, a gurulást és a kanyarodást. A DSI Debrecen Extrém Sport szakosztálya csatlakozott az országos Éld Plus programhoz, amelynek célja, hogy az óvodások és iskolások élménysportokat próbálhassanak ki. Nem csak Debrecenben, de vármegyei szinten is nagy az érdeklődés a program iránt. Szabó Pétert, a debreceni gördeszkás projekt koordinátorát hallják.
Bármelyik iskolát kerestük fel eddig, nagyon nyitottan álltak a programhoz, és nagyon nagy örömmel fogadták. Egy nagyon jó lehetőségnek tartják azt, hogy el tudják hozni egy iskolai kereteken belül megtartott kifejezetten egy más jellegű sportágra a fiatalokat.
A cél, hogy 2026-ban is folytatódjon a program, és minél több iskola ki tudja használni ezt a lehetőséget. Az elmúlt években nagyot nőtt az extrém park látogatottsága. Ezzel a diákcsoporttal pedig elérte a 12 000-es látogatószámot, ami jól mutatja, hogy nagy igény van az extrém sportokra a városban. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
Minden debreceni gyermek megérdemli, hogy rendszeresen sportoljon, és az önkormányzatnak az a feladata, hogy azt az infrastruktúrát rendelkezésre bocsássa, ami alkalmas arra, hogy biztonságos keretek között ezt a lehetőséget megadjuk számukra. Itt a Debrecen egyre többen jönnek és jelentkeznek extrém sportolni, amely óriási eredmény.
Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt, amely a közösségi sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti. Komádi Mónikát, a Megacom stratégiai tanácsadó iroda városfejlesztési szakértőjét hallják.
Elsősorban a transznacionális tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése az, ami a fő fókuszában áll a projektnek, és ahogy említettük is, a célja az az, hogy a közösségi sport hatékonyságának növelése révén a helyi lakosság közötti kohézió erősítése megtörténjen, és egészségesebbek legyenek mind fizikálisan, mind mentálisan a nyíregyházi lakosok.
A Sports.com nemzetközi projekt első helyi megbeszélését tartották Nyíregyházán a Városházán. A program a közösségi sport és az egészséges életmód támogatására koncentrál, 7 partner együttműködésével, portugál vezetés mellett. A 4 éves projektben Nyíregyháza megismeri a partnervárosok bevált megoldásait, és azt keresi, hogyan lehet ezeket helyben is jól alkalmazni. Megmutathatja, mi működik jól náluk, és közben a partnerektől is új dolgokat tanulhat. A nemzetközi példák összevetése alapján is Nyíregyháza élen jár, emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. Megerősítette, 15 év eredményeire építve van mit bemutatni, fogalmazott. A jó pap holtig tanul, ez is lehetne a projekti elmondata, mondta a polgármester. Hozzátette, fontos, hogy Nyíregyháza ne csak a saját bevált gyakorlataira építsen, hanem más városoktól is tanuljon. A cél, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyek tovább viszik és fejlesztik mindazt, amit eddig közösen elértek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
A mozgásreceptre a Bringa PTK, a Bringa Város, a Szépkorúak olimpiai most már versenye a gyerekektől, amit érdemes együtt is nézni, és azért van itt most a helyi támogató csoportban mindaz a civil szervezet, egyesület, szakember, akik ezzel foglalkoznak, akik az elmúlt években is együtt dolgoztunk, és most ez egy 4 éves, tehát elég hosszú nemzetközi projekt, és olyan partnerekkel, akik szintén fontosnak tartják a városokban ezeket a kérdéseket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, don't throw your hand. Feel like you're alone. No, 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 not alone. If you're on your own, it's
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.